Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 90. Zsoltárnak az első versét. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. Luther Márton énekét énekeljük, a 234. dicséretet végig. A 234. dicséretnek az első verse így kezdődik, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk Pál apostolnak, Korintusbeliekhez írott első leveléből, az első levél 16. részéből, a 10. verssel kezdődő szakaszt olvasom, a rész, illetve a levél végéig. Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akár csak én. Senki se nézze le tehát, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ami pedig Apollós testvért illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de semmiképpen sem akarta az Isten, hogy most elmenjen, de el fog menni, mihelyt alkalma lesz rá. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Kérlek titeket, testvéreim, tudjátok Sztefanász háza népéről, hogy ők Akhája zsengéje, s a szentek szolgálatára szánták magukat. Ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak. Örülök Sztefanász, Fortunátus és Akhaikosz megérkezésének, mert ők távollétükben pótolnak majd benneteket. Mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tieteket. Becsüljétek meg tehát az ilyeneket. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Sokszor köszönt titeket az Úrban Aquilla és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Köszöntenek titeket a testvérek minnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntésemet saját kezemmel írom, Pál. Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. Maranatha. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme veletek. Az én szeretetem minnyájatokkal a Krisztus Jézusban. Amen. Hallottuk Isten igéjét, imádsággal válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy mi úgy olvashattuk ezt a régi levelet, amelyet egykor a korintusiak kaptak, mint amely nekünk is szól. Köszönjük, hogy ezek a köszöntések az ázsiai gyülekezetektől, az akkor régen élt emberektől, Pál apostoltól, sőt hisszük, hogy minden előttünk levőktől, minden olyanoktól, akik bátran megálltak a hitben, és bizonyságot tettek, nekünk is szólnak. Urunk, hálát adunk azért, amiért Te úgy rendezted ezt a világot, hogy az evangélium eljuthasson hozzánk is. Köszönjük, hogy 2000 esztendőn keresztül adtál olyanokat, embereket, hívőket, az evangéliumért lelkesedőket, akik mertek bizonyságot tenni, és hogy mi most itt lehetünk előtted, miattuk is van így. Az ő bátorságuk, az ő önfeláldozásuk, és az ő hozzád való ragaszkodásuk miatt. Külön is köszönjük neked, reformátor elődeinket, akik mindennél fontosabbnak tartották az evangélium igazságát, fontosabbnál tartották az akkori egyház kiközösítésénél, fontosabbnak a saját életüknél, fontosabbnak a saját szabadságuknál. De Urunk, köszönjük neked mindazokat, akik előttünk jártak a hitben, akiket ismerhettünk, akiknek a bizonyságtétele nyomán a mi hitünk, Isten ismeretünk is fejlődhetett. Hálát adunk a reformáció ünnepén minden testvérért. És Urunk, köszönjük, hogy most, amikor itt állunk előtted, Egyszerre nem csak hitünk hőseiért mondhatunk köszönetet, hanem köszönetet mondhatunk azokért, a szeretteinkért, akikkel megajándékoztál bennünket. Urunk, mi másképp, mint a többiek, de mégis mi is emlékezünk, hálás szívvel azokra, akikkel együtt lehettünk, de ma már nincsenek közöttünk. Urunk, köszönjük a szép perceket, a tanulságokat, köszönjük, hogy áldásaidat a mi elköltözött szeretteink életén át is meg tudtad mutatni ebben a világban. Köszönjük, hogy az emlékezés hálaadás is lehet. A te kezednek a munkája, hogy itt vagyunk minden tekintetben. Urunk, könyörülj rajtunk, engedd, hogy az evangélium, a te üzeneted, a te szereteted most bennünket is megszólítson, és mi megértsük, és mi elfogadjuk a te akaratodat. Kérünk, áld meg a mi istentiszteletünket, szent lelked által szólíts meg mindannyiunkat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 155. dicséretet énekeljük. A 155. dicséret így kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, a 16. rész 13. és 14. verseiben így. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, talán nincs is közöttünk olyan, aki a reformáció kapcsán ne hallotta volna azt a mondást, hogy az egyházat mindig reformálni kell. A reformáció óta újra és újra előkerül ez a gondolat, hogy a reformáció nem csak egyetlen korszaknak, egy rövid időszaknak a műve, hanem valami olyan, amelyet meg kell ismételni, vagy talán, hogyha jól értjük, akkor nem csak megismételni kell, hanem folyamatosan működnie kell a reformációnak. Azonban én úgy látom, hogy sokan mást értenek rajta, mint azt, amit ezt valójában is jelent. Sokan úgy képzelik el ezt a mindig reformálni kell dolgot, hogy az egyháznak állandó változásban kell lennie. Az igényeknek megfelelően kell változnia, ahogyan változik körülöttünk a társadalom, ahogyan változnak a különböző helyzetek, ahogyan más a fő sodratú elvárás, úgy nekünk is mássá kell lennünk. Azzal kellene foglalkozni, amivel mindenki foglalkozik, azzal, ami elfogadható, azzal, ami nagyobb népszerűséget hoz, azzal, amivel talán jobban fognak bennünket szeretni. Mint hogyha mindig hozzá kellene igazítanunk a dolgokat ahhoz a világhoz, amely körülöttünk van. Illetve sokan úgy képzelik ezt el, hogy biztosan a liturgiával van a bajunk. Úgy képzelik el, hogy biztosan az a baj, hogy az ének nem ott van, ahol lenni kell, talán nem is olyan, amilyennek lenni kell. Úgy képzelik el, hogy ha néhány dolgot megváltoztatunk, akkor ennek hatalmas ereje lesz ebben a mai világban. Majd ha modern zenéket fogunk játszani, modern lelkészek fognak itt állni, nem ilyen Fekete Balázsban, hanem színes ruhában, majd hogyha minden olyan modern lesz, akkor a modern ember jobban és fontosabbnak fogja tartani azt, hogy Istenre figyeljen. Illetve hát úgy gondolják, hogy olyan dolgokat kellene tenni, aminek valami valóságos haszna is van az emberek számára, mert az vonzóbb. Állítanánk, vagy úgy gondolnánk, hogy a reformációkor ne lett volna olyan külső tényező, amely érdekek miatt támogatta a reformációt. Biztos, hogy voltak olyan emberek, akiknek ez jól jött, kapóra jött, biztos, hogy voltak olyanok, akik azért álltak mellé, mert ez az ő érdeküket szolgálta. Én azonban azt gondolom hívő emberként, hogy ez se volt véletlen, Isten úgy intézte, hogy még az érdeküket is szolgálja inkább valakiknek, csak haladjon előre az evangéliumnak a terjedése. Mert jegyezzük meg, nagyon fontos, a reformáció nem egy érdekváltozás, nem egy társadalmi változás, nem egy gazdasági változás miatt robbant ki, vagy kezdődött el. Pusztán azért, mert voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy most itt ki kell mondani az igazságot. Ki kell mondani az igazságot üdvösségről és kárhozatról, életről és halálról. Erről szól a reformáció. Amikor Luther Márton felemeli a szavát 498 esztendővel ezelőtt, Wittenbergben, hogy ezek a dolgok nem mehetnek így tovább, akkor az üzenet egyértelmű, az üdvösség az nem pénzért megvehető valami, hanem az üdvösség az Istennek a kegyelme, az Istennek az üdvözítő kegyelme által jöhet az emberhez. Bűnöket senki nem bocsáthatja meg Istenen kívül. Számunkra ez ma egyértelműnek látszik, akkor azonban nem volt egyértelmű. És Luther Márton fontosnak tartotta, hogy emellett kiálljon, és ehhez ragaszkodjon. Ez volt az, ami az akkori nagy kérdés volt, üdvösség vagy kárhozat. És én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem változott a helyzet ma sem, az egyház küldetését illetően, a kérdés ma is ez, üdvösség vagy kárhozat, élet vagy halál. Erről szól a mi küldetésünk, nyilván a miénk az üdvösségről. De hogy befejezzem a gondolatot, és ne hagyjak kérdőjelet arról, hogy hogyan is kell akkor reformálni mindig az egyházat, akkor azt gondolom, arra kell figyelnünk, hogy minden időben meg kell mérni azt, hogy az Isten igéjéhez képest hol tartunk most. Az a majdnem 500 évvel ezelőtti reformáció, az megvan, az rendben van, azzal nincsen baj, azt jól csinálták. Azt, amit akkor felismertek, én hiszem, hogy az evangélium igazságai alapján ismerték fel. Nem valami új dolgot hoztak létre, hanem az eredetit keresték meg, azt kutatták. És ez a mi dolgunk is, hol tartunk most közösségben, egyházban. Istenhez ragaszkodó, az ő küldetésében járó felekezet, gyülekezet, közösség, emberek vagyunk, vagy pedig eltértünk erről. Vagy Isten küldetéséről, az evangéliumról szól az életünk, vagy valami másról. És ha valami másról, akkor itt az idő, hogy reformáljunk, hogy visszatérjünk az eredeti üzenethez, Isten eredeti szabához. Kicsit olyan ez, mint amikor az ember arra hajlamos, hogy elkezdje használni Istent. Mi az, ami jó nekem az Istenből? Mi az, ami hasznos az én terveimhez? Azt tegyük hozzá. De Isten arra tanít bennünket, hogy ő azt szeretné, hogyha ő használna bennünket, ő formálna bennünket, ő alakítana bennünket olyannak, amilyennek eltervezett, amilyennek látni szeretné. A reformáció az, hogy magunkat is, meg az egyházat is folyamatosan igyekszünk oda alakítani, amilyennek Isten látni szeretné. Nem olyannak, amilyennek mi kényelmesnek gondoljuk, ez egy nagyon fontos szempont. Nem olyannak, ami úgy tűnik, hogy a legkisebb ellenállást fogja kiváltani, vagy a legnépszerűbb lesz, hanem olyannak, amilyennek Isten gondolja az egyházat. És hogyha itt tévképzeteink lennének, meg kell nézni a kezdeti időket, ott is ehhez kellett ragaszkodni, és nem mindig volt lelkesedés a környezetben az evangélium iránt és az egyház iránt, de ennek nem volt jelentősége. Akkor is, később is az Istenhez ragaszkodó emberek tudtak ragaszkodni, tudtak kitartani Isten igéje mellett minden körülmények között. A levél vége felé hangzik el ez a felolvasott két vers. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Szinte Pál már így a búcsúzás közben, ugye felolvastuk, hogy kik búcsúznak meg, kiket emleget fel, hát számunkra nem annyira ismert személyek, de körülbelül képzeljük el, amikor valaki hosszú útra utazik el, és mi búcsúzkodunk tőle, akkor sok mindent el szoktunk mondani, és még szóljál ennek, meg azt is köszöntöm, és persze ne feledkezzél meg arról, és akkor a búcsúzás közben eszünkbe jut valami fontos, kicsit ilyen nekem Pál apostolnak ez a formája, valami fontos, összefoglalja az egészet, amit eddig elmond, újra a lelkükre helyezze, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Ezzel bocsátja el őket, és én azt gondolom, hogy ez az ige, ez lehetne nekünk egy program ebben a mai időben a reformáció számára. Egy program arra nézve, hogy jól lássuk a magunk helyzetét, jól lássuk az egyháznak a helyzetét, meg a világnak a helyzetét, úgy, ahogy akkor láttatta Isten a korintusi gyülekezettel, hiszem, hogy nem sok minden változott azóta, persze ezt tudom, hogy nem a korintusi gyülekezet, ezzel tisztában vagyok, meg hogy itt nem a korintusi hívek vannak, de ettől függetlenül mi magunk ugyanígy egy Istenben bízó közösség vagyunk, amelyet körülvesz egy pogány világ, és amelyben küldetésünk van. Azt mondja először, vigyázzatok. Nem egyszerűen csak arra hívja fel a figyelmet, hogy legyetek óvatosak, valamit ne túl végig gondolatlan módon vigyetek végbe, hanem egyszerre ez a kifejezés inkább azt jelenti, hogy őrködjetek. Legyetek résem, figyeljetek oda, nehogy valami baj történjen, nehogy meglepjenek benneteket. Az őröknek nagyon fontos szerepe volt, nem, hogy körbenézek, vannak olyan férfiak, akik még lehettek katonák valamikor, ott menni kellett őrségbe is. Hát békeidőben viszonylag könnyű volt őrködni, csak unalmas, de egyébként pedig az őrség, az őrködésnek ugye az a feladata, hogy nehogy meglepjék azokat, akik felett vigyázni kell. Az őrködés ebben a tekintetben azt jelenti, hogy bizony veszélyben vagyunk. Azt jelenti, hogy nem úgy van ám az, hogy mi már az Isten gyermekei vagyunk, és innentől kezdve semmi baj nem történhet velünk. Nem úgy értem, hogy semmi baj nem történhet velünk, mert tudjuk, hogy történhet, mert betegek lehetünk, nehéz helyzetbe kerülhetünk. Most nem is erre gondolok, hanem hogy innentől kezdve védetté lettünk mindentől, ami nem Istené. Sőt, inkább arról van szó, hogy háborúban állunk, harcban állunk. Ez a harc pedig a mi életünkért, üdvösségünkért folyik. Hogy megmaradunk-e az Istennek a kezében. Azért folyik, hogy ellen tudunk-e állni a sátánnak, a kísértésének, amely ordító oroszlánként jár körbe, hogy valakit elnyerjen. Azért mondja Pál a korintusiaknak, hogy nehogy azt gondolják, hogy most már semmi baj nem történhet velük. Hogy ne legyenek figyelmesek arra, ami körülöttük van. Hogy ne vegyék észre azt, hogy közben nem csak az Isten kegyelme munkálkodik ebben a világban, hanem olyan erők is, amelyeknek az a célja, hogy lerontsák, tönkretegyék az evangéliumnak a munkáját. És végső soron, mondjuk így személyesen, bennünket az Istentől elsodorjanak, elragadjanak, hogy ne üdvözüljünk, és ne legyen örök életünk, hogy elbukjunk. Vigyázzatok, mondja a gyülekezetnek. Nem arra hívja fel őket, hogy valamiféle üldözési mániájuk legyen, de arra igen, hogy vegyék komolyan a helyzetüket. Vegyék komolyan azt a helyzetet, amelyben vannak. És én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben sem különbözik a mi helyzetünk, a mi állapotunk a korintusi gyülekezettől. Az ő, ahogy visszafelé olvassuk, Az ő állapotuk is az volt, hogy egy pogány környezetben, a pogány itt ebben a tekintetben nem Krisztus hívő, így értendő, egy pogány környezetben kellett élniük, és ez a kellett élniük azt jelentette, hogy az életüknek a nagyobbik részét ebben a környezetben töltötték. Nem hívő volt a szomszédjuk, a munkahelyükön, ahol dolgoztak, nem keresztény emberek gondolkodtak, nem azokkal beszélgettek, és talán a rokonságukban is voltak olyanok, akik nem ugyanazt a hitet vallották, hanem ahogy olvastuk, hát pogány bálványokat imádtak, és ezeknek a kultuszában vettek részt. És nekik úgy kellett keresztjénnek lenni, úgy kellett Krisztus követőnek lenni, hogy közben ezeket a kapcsolatokat nem szakíthatták meg nyilvánvaló módon, nem nélkülözhették, hanem közben így kellett megélniük a hitüket. Azt gondolom, hogy a legtöbben ebben a helyzetben vagyunk. Talán a lelkészeknek van egy kis kiváltságuk, hiszen akkor a legtöbb idejüket azokkal tölthetik, akik hisznek, vagy hinni szeretnének, vagy elindultak ezen az úton. De mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez a világ, ez nem Isten gyermekeinek a többségéből áll, hanem olyanokból, akik nem az Isten útját követik. Vigyázzatok, mondja. És itt nem arról van szó, hogy ők mind rosszak és gonoszak, arról van szó, hogy őket valami módon Istenhez kellene vezetnünk, bizonyságot kell előttük tenni, és arról van szó, hogy értük imádkozni kell, de ugyanakkor ez a környezet, ez a valóság. Nem olyan sokat változott a helyzet azóta, hogy megkövetkezett a rendszerváltás, csak akkor egyszerűbb volt. Akkor egyszerűbb volt, mert tudtuk, hogy minden az, ami megjelenik, az az állami propaganda, a pártnak a propagandája, az mindenütt szól, kivéve a templomban jobb esetben. És ez a helyzet, ez egyszerűbbé tette a dolgokat. Ma viszont az Isten ellenes propaganda, amely nem mindig nyíltan jelenik meg, leggyakrabban egyébként, legszívesebben egyház ellenes, antiklerikális propagandának álcázza magát. Ne felejtsük, kedves testvérek, amikor az egyházunkat szidják, amikor a vezetőinket szidják, akkor a hitünket szidják. Néha a keresztény ember is elfeledkezik erről. Megjelenik ez a propaganda, megjelennek más tanítások, besettenkednek az életünkbe olyan dolgok, olyan szokások, amelyek idegenek az Istennek a népétől, és mondjuk ki, idegenek az evangéliumnak a szellemiségétől. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Őrködni kell. Őrködni kell, hogy észrevegyük, hol a határ. Őrködni kell, hogy meglássuk, mi a dolgunk. Őrködni kell, hogy értsük, mi az Istennek az akarata az életünkre nézve, és mi az, ami nem az Isten akarata. Azt mondja Pál utána, álljatok meg a hitben. Anélkül, hogy a hitre, hitben állnánk meg, és erős hitünk lenne, nincsen esélyünk. Nincsen esélyünk felismerni azt, hogy miért is kell őrködni, mitől kell vigyázni. Nincsen esélyünk felismerni azt, hogy mi az, ami Isten akarata ellen való ebben a világban. És nincsen erőnk sem. Mert a hit nem csupán ismeret, hanem egy olyan erő is, amely Istentől származik. Álljatok meg a hitben. Mit jelent a hit? Nyilvánvaló, hogy könnyen mondhatjuk rá, hogy mi megálltunk a hitben. Könnyen mondhatjuk rá, hogy engem például megkereszteltek gyermekkoromban, aztán jártam, akkor nem volt éppen hittan, hanem jártam gyermekistentiszteletre, utána konfirmáltam, jártam templomba, utána is jártam templomba, egyházi középiskolába jártam, aztán utána is jártam templomba, aztán jártam teológiára, aztán meg minden vasárnap jártam templomba, mert feltűnő lett volna, ha nem vagyok ott a szószéken. Szóval végül is mondhatnám azt, hogy igazából rendben vagyok, mert megtettem mindazt, amit kívülről meg lehet és meg kell tenni. De ne áltassuk magunkat, amikor Pál azt mondja, álljatok meg a hitben, az nem külsőségeket jelent, hanem elköteleződést, ragaszkodást, Isten akaratának a keresését és megcselekvését jelenti egyszerre. Az egyszerre azt jelenti, hogy nem gondolom azt, hogy készen vagyok, nincsen semmi dolgom, én már rendben vagyok, hanem tisztában vagyok azzal, hogy Isten erejére, a Szentléleknek az erejére van szükségem az életemben. hogy igazán megtaláljam a helyemet, hogy igazán azt tegyem, amit Isten akar, és igazán hasznos lehessek az Isten kezében ott, ahová helyezett engem. Álljatok meg a hitben. A legnagyobb célja a kísértőnek az, hogy a mi hitünket valami módon tönkretegye. Hogy ne legyen olyan fontos ez a hit kérdés, hogy valami másról szóljon az élet, hogy ez háttérbe szoruljon, hogy ezt ne vegyük annyira komolyan. Nagyon érdekes egyébként, hogy azt, hogyha valaki megkeresztelkedik, azt nagyjából el szokták neki nézni. Ha megkereszteli a gyerekét, még azt is. A templomi esküvőt is megértik. De azt, hogy valaki elkötelezett, hívő, keresztjén ember, azt már a környezet nem szokta olyan kedvesen tolerálni a legtöbb esetben. Ezt azért észreveszik, nem értik. Talán bolondnak is néznek bennünket. Ami nem baj, hiszen az teljesen biblikus, mert hogy mi lehetünk a Krisztus bolondjai ebben a tekintetben. Tehát igazából a hitben való megállás nélkül felesleges az őrködés és a vigyázás, mert nem fogjuk tudni, hogy ez mit jelent. Meg kell erősödni. A hitről szól az a reformáció is ebben a tekintetben, arról a hitről, amit Isten ad, arról a hitről, ami által felismerem az Isten kegyelmét, felismerem, hogy ő megváltott engem, és így eltörölte a bűneimet, és így örök életem van. Hit által tudom ezt elfogadni Istentől. Elhangzik valami nagyon fontos még, mindegyik nagyon fontos, de ezt még azért kiemelném, legyetek férfiak. Szó szerint, vagy igazából nem azt mondja, hogy mindenki férfi legyen, hanem hogy viselkedjünk férfiasan, vagy cselekedjünk férfiasan. Tehát a hozzáállásunk az legyen férfias. Nem volt időm, ahogy beszéltem és gondolkodtam, megszámolni, hogy hányan vagyunk itt férfiak, és hányan vannak nők. Én emlékszem, hogy amikor még kis gyülekezetekben szolgáltam, ezek régi vágású falusi gyülekezetek voltak, ott nem volt nehéz ezt az arányt észrevenni, mert középen van a szószék, jobbra vannak a hölgyek, balra vannak a férfiak. És látszott, hogy férfiak csak néhányan, és nők pedig hát sokkal többen vannak ott. Egy időben még, néhány évvel ezelőttig, Csillaghegyen mindig számoltuk, hogy hányan vagyunk, hány férfi, hány nő, sőt valamikor régen még vezetve is volt ez. És ott mindig látszott, hogy férfiak kevesebben vannak, mint a nők. Úgy tűnik, mondom, most nem számoltam meg, hát ha itt pont fordítva van, vagy pont egyenlő, szóval nem számoltam meg, de úgy tűnik, hogy a férfiak úgy gondolják, hogy ez a hit, ez egy olyan női dolog. Ez olyan érzelmi kérdés. Ez valami olyan dolog, amire egy férfinak igazából nincsen szüksége. Egy olyan dolog, ami nem olyan férfias dolog. Pál nem így látja. Pál azt mondja, hogy nagyon is férfias, sőt mindenkinek azt ajánlja, hogy férfiként viselkedjenek. Nem könnyű helyzet ez. Nem azzal van a baj, mielőtt bárki félreértené, és itt elnézést is kérek, hogy jönnek a templomba nők, asszonyok, lányok, hölgyek, nem ezzel van a baj. A baj azzal van, hogy a férfiak nem jönnek elegen. Hogy nem vállalják fel azt a helyzetüket, amit Isten adott nekik. Hogy legyenek egy családnak a fejei, gondoskodjanak róla hitben, gondoskodjanak róla imádságban, hogy vezessék ezt a családot, hogy legyenek egy közösségnek a vezetői, olyanok, akiket Isten megbízott ezzel. Úgy tűnik, hogy elnőiesedik a kereszténység. Nem az a baj, még egyszer mondom, hogy nők vannak a templomban, az a baj, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csak olyan, amolyan női dolog. A férfiak nincsenek a helyükön sokszor. Nincsenek a helyükön, mert nem értik meg, nem értjük meg, hogy mire hívott el bennünket Isten. Hogy milyen felelősséget jelent férfinak lenni ebben a világban. Hívő embernek, keresztjén férfinak, olyannak, aki ismeri Istennek az akaratát, és mer cselekedni. Vannak példaképeink ebben a tekintetben. Nem csak Pál apostol a példaképünk, hanem a reformátorok mind. Akik gályarapságot is tudtak vállalni, a magyar prédikátorok, akik az életüket is kockáztatták a hitért, nem csak a maguk hitéért, hanem másokért is. Példákra, jó példákra, áldozatvállalásra van szükségünk ahhoz, hogy megmutassuk Istennek ez az akarata. Hogy őt helyezzük igazán előre, és az ő akarata szerint cselekedjünk ebben a világban. A hit nagyon is férfias dolog. Nem akárkikre van szükség, hanem olyanokra, akik tudnak férfiasan cselekedni, egyenesen gondolkodni, tisztán látni, és bátran megvallani, hogy hová tartoznak, és Isten előtt és emberek előtt felvállalni az identitásukat, hitüket, vallásukat, mindazt, amit Istentől kaptak. És persze ott van a biztatás, legyetek erősek. Vagy mondjuk így másképp, erősödjetek meg. Itt is inkább egy folyamatot látok, erősödni kell, mert erős, amivel szemben megyünk, nem tudunk gyengék maradni. Kicsit furcsa ez a legyetek erősek dolog, mert máshol meg úgy tűnik, hogy Isten az erőtleneken keresztül tudja megmutatni az ő erejét. Itt egy picit másfajta erőről is szó van. Ez az erő az, amely le tud mondani akár a saját igazságáról is. Ez az erő az, amely Istennek alá tudja rendelni az életét. Ez az erő az, amely tud megbocsátani. Ez az erő az, amely tud elfogadni. Legyetek erősek. Erősödjetek meg. Isten szeretete által erősödjetek meg, és maradjatok meg az ő követésében. Erre szólít fel bennünket az Úr, és azt gondolom, hogy itt az erősödésnek pedig hát vannak módjai és helyzetei. Hiszen, hogyha erősek akarunk lenni, akkor vannak adottságok, amikkel rendelkezünk, ki-ki, vannak közöttünk eleve erősebbek, és vannak gyengébbek. De akik még erősebbek akarnak lenni, azoknak lehet edzeni. Azoknak lehet gyúrni, futni, szaladni, mindenféle dolgokat csinálni, hogy erősebbek legyenek. Ha mi erősebbek akarunk lenni, ha szükséges, hogy a hitben erősebbek legyünk, akkor ezért tenni kell valamit. Ezért tenni kell valamit az imádságban, az odaszentelt életben, a szolgálatban, a ragaszkodásban, erősödni kell az Istenre figyelésben. Erősödni kell, hogy egyre inkább értsük, és egyre inkább szeressük az Istennek az akaratát. Egészen megdöbbentem az utóbbi időben egy felismerés által, hogy eddig mindig úgy előre tekintettem, hogy vannak még előttünk, vannak olyanok, akikre fel lehet nézni, hála Istennek most is vannak, de pont az utóbbi időben látom azt, hogy egyre többen vannak, akik már nincsenek, akikre fel lehetne nézni, hogy ők már elmentek, elköltöztek, és rájuk nem lehet, és egyszer csak mi állunk oda, hogy ránk kellene, hogy felnézzenek. Hú, ez nagyon nehéz. Most nekünk kellene odaállni az érre. Nekünk kellene megfogni a zászlót, és vinni, és mutatni az utat, és felvállalni a felelősséget. Erősödni kellene. Erősödjünk meg a lélek által. Erősödjünk meg ebben a világban igazán az Isten kegyelme által. Erősödjünk meg mindannyian, és merjünk szólni, és merjük hirdetni, és merjük Isten uralma alá rendezni jobban az életünket, a sajátunkat, és egyszerre, hogyha a mi életünket oda rendezzük, akkor a közösségeink élete is sokkal inkább alkalmas eszköz lesz Istennek a kezében arra, hogy másokhoz is eljusson az evangéliumnak az örömhíre. 498 évvel ezelőtt elkezdték a reformátorok, és most azt mondják, itt az idő a folytatásra. A mi dolgunk, akik itt vagyunk, kapjuk a stafétát, hogy őrködjünk, hogy vigyázzunk, hogy a hitben járjunk, megerősödjünk ebben, és hogy Istenhez ragaszkodjunk. És közben persze ne feledkezzünk meg arról, hogy a szeretet mindennek a koronája, a szeretet az, amely egybetartja, amely megőrzi, az Istennek a szeretete az, amely megőrzi az ő népét. Azt mondja Pál legvégül, ugye ezek után már csak a köszöntések és néhány kis kitérő marad, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Erről egy kis lazításképpen egy kis történetet, ami nem is egy történet, de ismétlődő. Amikor valaki úgy dönt, hogy templomban akar esküdni és nálunk, vagy meg akarja kereszteltetni a gyermekét, akkor előtte beszélgetünk. És ott néhány szóban megpróbálom elmondani azt, hogy mi is a mi hitünknek a lényege. Hogy miért vagyunk bűnösök, mi az értelme a Krisztus kereszthalálának, és mi az értelme annak, hogy általa bűnbocsánatot nyertünk. És hát azt látom sokszor, hogy ez a bűnösök vagyunk dolog, ez úgy nem nagyon jön át. Tehát úgy bólogatnak, hogy persze, persze, de úgy igazából nem arra gondolnak, amire én, vagy amire a Biblia. És hát ilyenkor szoktam felajánlani azt, hogy tegyünk egy próbát. Ez a próba pedig a következőképpen állna, hogy minden este csak egy héten keresztül meg kellene vizsgálni azt, hogy vajon minden, amit tettünk, amit gondoltunk, amit nem tettünk, az szeretetben ment-e végbe, szeretetből fakadt-e. Tehát ahogy beszéltem a másik emberrel, amit mondtam neki, amit gondoltam róla, vagy amit mondtam a hátam mögött róla, az szeretetből fakadt-e. Minden este, csak egy hétig álljunk meg, nézzünk a tükörbe, Biblia tükrébe akár, vagy mondjuk nekik nem mindig merem ezt mondani, hogy a tükörbe, és szeretetből fakadt-e. Általában az szokott lenni a válasz, mert azt nem lehet. Az nem működne. Mert ezt kéne csinálni egy életen keresztül. Kedves testvérek, tegyük fel magunknak a kérdést. Ezen a napon, csak ezen a napon, minden dolgotok szeretetben ment végbe? Mármint az Isten szeretete szerint. Minden dolgunk szeretetben ment végbe? Hát, van mit fejlődni talán, van mit erősödni, van mit bátorodni, és van mit vigyázni. Isten kegyelméből azonban, én hiszem, hogy az ő szeretete szerint ment végbe a napunk, mert meg tudja bocsátani a vétkeinket, el tudja törölni a bűneinket, és meg tud tartani bennünket az övének. Tanít minket arra, hogy mi is gyakoroljuk és vegyük komolyan, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Amen. Az ige hirdetésre a 474. dicséret éneklésével válaszoljunk. 474. dicséret így kezdődik, Istennel járni, lakozni. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, valóban gondviselő jó atyánk vagy. Köszönjük, hogy te őrködsz fölöttünk, te őrizted meg az életünket, te tartottál meg bennünket eddig is. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmedből élhetünk, és lehetünk a tieid. Hálásak vagyunk, amiért nem bánsz velünk a mi érdemeink szerint, hanem kegyelmeddel és irgalmaddal veszel körül bennünket. Köszönjük, hogy figyelmeztettél minket arra, hogy ebben a világban harc van és küzdelem, de köszönjük, hogy mi a te oldaladon állunk, illetve köszönjük, hogy te a mi oldalunkon állsz. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Olyan jó, hogy te velünk vagy. Velünk vagy a nehézségekben és küzdelmekben. Velünk vagy akkor is, amikor félelmet élünk át, vagy aggodalom szorítja a szívünket. Köszönjük, hogy velünk vagy közösségként is. Hiszük, hogy ez a te jelenléted az, amely éltet bennünket, amely erőt ad nekünk, amely megújít és megerősít mindannyiunkat. Köszönjük, hogy megállhatunk a hitben, nem a magunk erejéből csupán, nem is a magunk okosságából, hanem szent lelked ajándékaképpen. Köszönjük, hogy tudsz bennünket erősíteni és bátorítani a lélek által. Köszönjük, hogy alkalmakat adsz arra, hogy testvérekkel együtt is, meg külön is rád figyeljünk, összekulcsoljuk a kezünket, téged dicsőítsünk, és a te nagy nevedet magasztaljuk. Urunk, hálát adunk neked azért, mert megajándékoztál bennünket nem csak egy élettel, megajándékoztál egy keresztény közösséggel. Köszönjük neked ezt a mi közösségeinket, a gyülekezeteinket, de köszönjük neked református anyaszentegyházunkat, amelyhez tartozhatunk, amelynek sok hibáját látjuk, de mégis tudjuk, hogy a te kegyelmed szerint van, és él, és létezik még most is. Köszönjük a mi közösségeinket, köszönjük magyar nemzetünket, hazánkat, amelyet nem az érdemeink szerint, nem is jutalomból, hanem kegyelemből megtartottál nekünk. Köszönjük, hogy lehetőséget adsz az imádkozásra, hogy együtt könyöröghetünk, együtt emlékezhetünk, ünnepelhetünk minden református testvérünkkel, minden protestáns felekezettel, evangélikus testvérekkel is. Hálát adunk neked, hogy van mire emlékezni. Hálát adunk az eltelt esztendőkért, több száz esztendőért, amelyekben bizony sokszor férfi köszönjük neked mindezeket, és kérünk, adj nekünk is erőt, hogy most, amit nekünk kell elvégezni, ami ránk vár a saját életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, városunkban, országunkban, nemzetünkben, Európában és ezen a világon, ne késlekedjünk megtenni imádságban, alázattal, hozzád ragaszkodva. Urunk, kérünk téged, hogy hallgass meg az imádságunkat és könyörgésünket, amikor azokért könyörgünk, őket hozzuk eléd, akiknek nehezek ezek a mostani idők, akik emlékeznek. Urunk, segíts bennünket, hogy meglássuk a te kegyelmedet minden tekintetben, és tudjunk tiszta szívből örülni annak, hogy asztalodhoz járulhatunk, és tőled újra elvehetjük a bűnbocsánatra emlékeztető jegyeket. Maradj velünk, és őrizd meg minket Jézus Krisztusért. Amen.